tonight, just before we pray, we're going to do a study in Revelation 4.
És ma este, még mielőtt imádkozunk, hadd áruljam el, hogy a jelenések 4-ről fog szólni a tanítás.
And I know Edo is much more afraid of this than I am right now.
Tudom, hogy Edo jobban retteg most attól, ami következik, mint én.
Because we don't have any notes, and I normally send her the notes, because I'm a scary Englishman who talks funny.
Ugyanis nem küldtem el neki a jegyzeteket, és hát általában szükség lenne jegyzetekre, mert én egy ilyen félelmetes angol úriember vagyok, aki furcsán beszél.
Indeed. So, we're going to pray.
Úgyhogy akkor most imádkozunk.
We're going to pray and ask the Lord to lead us.
És megkérjük az Urat, hogy vezessen bennünket.
And bless Edo too.
És hogy áldja meg Edót.
Okay. Father, we thank you. Lord, we do truly thank you for the blood of Jesus.
Atyám, tényleg nagyon köszönjük neked Jézus vérét.
We thank you that though we are sinful, it covers our sin, it cleanses us, and it makes us whole.
Köszönjük, hogy bár mi bűnösök vagyunk, elfedezi a mi bűnünket, sőt, megtisztít bennünket és meggyógyít.
We don't deserve it.
Nem érdemeljük meg.
But we thank you that you give it to us.
Mégis köszönjük, hogy ezt nekünk adod.
And we thank you that our cleansing is only as simple as a prayer away asking you to forgive us.
És köszönjük, hogy olyan könnyű kérni téged arra, hogy tisztíts meg. Ez csak egy imánkba kerül.
And Father, tonight as we consider your word, we ask that you would teach us.
És ma este, hogy megnyitjuk a te ígédet, kérünk, Atyánk, hogy taníts bennünket.
Lord, I pray you'd give us just a great time in your word.
Uram, kérlek, adj nekünk egy nagyszerű alkalmat, amit az ígédben töltünk.
We pray you would anoint your word.
És kérlek, hogy kent fel a te ígédet.
And that you would also give us freedom as we share tonight, and for Edo as she translates.
És adj nekünk szabadságot is. Adj nekem szabadságot, ahogy megosztom ma a te üzenetedet, és Edónak is, ahogy tolmácsol.
Lord, you are good.
Uram, jó vagy.
And your mercy endures forever.
És örökké tart kegyelmed.
Lord, we truly do want to worship you and continue to worship you in the study of your word.
Uram, tényleg szeretnénk csak téged imádni, és a te imádatodat most folytatni, ahogy tanulmányozzuk az ígédet.
So, Father, lead us.
Kérlek, hogy vezess, Atyánk.
Teach us.
Taníts bennünket.
And continue to touch our hearts.
És továbbra is érintsd meg a mi szívünket.
For we ask in Jesus' name.
Ezt kérjük Jézus nevében.
Amen.
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 Amen. That's
amen.
True. Even a good amen too.
Így van, egy jó kis amen.
Okay. Turn with me, if you will, to the book of Revelation, the fourth chapter.
Lapozzunk a jelenések könyvének negyedik fejezetéhez.
Now, I know Pastor Phil is teaching through the book of Psalms.
Tudom, hogy Phil pásztor jelenleg a Zsoltárok könyvét tanítja.
And I considered, you know, do I do something in the Psalms consistent with what Phil's been doing?
Úgyhogy elgondolkodtam azon, hogy nekem is esetleg a Zsoltárok könyvéből kéne tanítanom, hogy úgy összhangban legyen azzal, amit Phil eddig tanított.
And a few weeks ago I was involved in the Vasárnap este evening.
És néhány héttel ezelőtt egyébként részt vettem a vasárnap esti alkalmon.
And one of the things that was really on my heart to share.
És az egyik dolog, ami nagyon a szívemen volt, hogy megosztam veletek.
Was about worship.
Az a dicsőítésről szólt.
And that's really on my heart to share, and I want to share tonight about worship.
Igazándiból ez van a szívemen, erről szeretnék beszélni, a dicsőítésről.
And I wanted to share around something that is consistent goes alongside the book of Psalms because it's the worship book of the Bible.
És igazából olyas valamiről szeretnék beszélni, ami nagyon is illeszkedik a Zsoltárok könyvéhez, hiszen az Isten imádatáról szól az egész könyv.
And there are many, many things that we could study and we could look at to help us learn a bit more about worship.
Rengeteg dolog van, amit megnézhetnénk, és részletesebben tanulmányozhatnánk, annak érdekében, hogy több mindent megtanuljunk a dicsőítésről, vagy Isten imádatáról.
But one of the places we really get to see worship in its probably its purest form taking place is in the book of Revelation.
Na, az egyik olyan hely, ahol talán a leginkább, a letisztultabb formájában látjuk, hogy mit jelent Istent imádni, az épp a jelenések 4.
And so tonight I actually want to study through or look at Revelation 4.
Ezért azt szeretném, hogyha ma este a jelenések 4-et néznénk meg.
And not so much the theology of it.
Nem annyira teológiai szempontból.
We're going to have to explain some of the pictures. There's no doubt about that.
Persze bizonyos képeket majd részletesebben meg kell magyarázni, ez egyértelmű.
But I want us to look at the worship that is taking place.
Mégis elsősorban szeretném, ha azt néznénk meg, amilyen Isten imádat folyik ebben a fejezetben.
Because that's really what it's about.
Mert az egész erről szól.
When we get to heaven and literally we find ourselves in this scene in heaven,
amikor mi majd megérkezünk a mennybe, és szó szerint, ugye ebben a szituációban találjuk magunkat ott.
We're not going to be looking around going, "Oh, I knew who the 24 elders are."
Akkor nem az lesz, hogy majd körülnézünk és mondogatjuk, hogy én tudom, hogy ez a 24 vén, hogy ez mit jelent.
We're going to be just
hanem ez lesz.
Some things don't translate, I guess. We're just going to be consumed with worship.
Bizonyos dolgokat nem kell lefordítani. Egyszerűen csak teljesen átjár majd bennünket Isten imádata.
We're just going to be consumed with the activity of worship in our hearts rather than the theology of what's taking place.
Ezt fog bennünket teljességgel lefoglalni, hogy a szívünk legmélyéről imádjuk Istent, és nem azzal foglalkozunk majd, hogy most teológiailag mi micsoda, amit látunk.
So tonight I really want us to just really spend devotional time thinking about worship and looking at worship in these verses.
Úgyhogy azt szeretném, hogyha ma este ezzel foglalkoznánk, hogy egy kicsit Isten imádatának a szempontjából néznénk meg ezeket a verseket.
Before we actually embark on chapter 4, I think it's important for us to set it in a context.
De mielőtt a 4-es fejezetnek nekivágnánk, szerintem fontos, hogy megvizsgáljuk a tágabb szövegkörnyezetet, amibe illeszkedik.
It's the fourth chapter of the book of the revelation of Jesus Christ.
Szóval ez a jelenések könyve Jézus Krisztus kinyilatkoztatásának, tehát a 4. fejezete.
It begins by saying the revelation of Jesus Christ.
Ez azzal kezdődik egyébként, hogy Jézus Krisztus kinyilatkoztatása.
The word there for revelation has a very specific meaning.
Az, hogy kinyilatkoztatás, már ennek a kifejezésnek is egy nagyon egyedi jelentése van.
It means to draw back a curtain.
Ez azt jelenti, hogy fellebbentjük a fátylat valamiről.
So you get to see something that wasn't previously visible.
Hogy elénk táruljon olyas valami, amit korábban nem láttunk.
So when you get up in the morning and you run to the window and you pull back the curtain so you can see if it's sunny or not, that's what it means.
Szóval az a helyzet, amikor reggel kikelsz az ágyból, és odarohansz az ablakot, és elhúzod a sötétítőt, hogy megnézd, vajon süt-e a nap vagy sem. Tehát erről van itt szó.
If you look at verse 3 of chapter 1 of the book of Revelation,
ha megnézzük a jelenések könyvében az első fejezet 3. versét,
it's a book that bears a promise.
Akkor azt látjuk, hogy ez egy olyan könyv, amiben van egy ígéret.
Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near.
Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van.
It's the only book that bears a specific promise of blessing to those who read, keep and hear its words.
Ez az egyedüli könyv, ami egy konkrét ígéretet hordoz magában azok számára, akik ezt elolvassák, és meghallják az üzenetét, és meg is tartják azt.
Now a lot of the time we avoid reading it or studying it because it's weird.
Hát most sokszor mégis próbáljuk elkerülni ennek a könyvnek az olvasását, a tanulmányozását, mert olyan furi.
It's complicated.
Meg olyan bonyolult.
Full of pictures.
Egy csomó képies megjelenítés van benne.
What do they mean?
Ezek mit jelentenek?
But it's something that God intended us to read and understand to the degree we can.
Mégis olyas valami ez, amiről Isten szeretné, hogyha mi elolvasnánk, és egy bizonyos szintig, ameddig a számunkra lehetséges, meg is értenénk.
And with it, there is a promise for those who read, hear and keep the words of the prophecy.
És ezzel együtt jár egy ígéret azok számára, akik elolvassák ezeknek a proféciáknak a szavait, és meghallják az üzenetét, és megtartják azt, ami benne áll.
Because it is one of those very complicated books, how do we approach it?
Szóval pont amiatt, hogy ez a könyv a bonyolultabb könyvek közé tartozik, milyen megközelítést alkalmazzunk.
Have a look at Revelation 1:19.
Nézzük meg a jelenések 1:19-et.
Because Revelation 1:19 gives a divine outline for the book of Revelation.
Ugyanis a jelenések 1:19-ben lényegében Istentől kapunk egy vázlatot a jelenések könyvére vonatkozóan.
In the first chapter when John meets the risen Jesus and sees a vision of the risen Jesus.
Az első fejezetben, amikor János találkozik a feltámadt Jézussal, tehát az ő képét látja maga előtt.
The Lord Jesus commands him to write 3 things.
Az Úr Jézus meghagyja neki, hogy 3 dolgot írjon le.
Write the things that you have seen.
Azt mondja, hogy írd le azokat a dolgokat, amiket láttál.
Write the things which are.
Írd le azokat a dolgokat, amik vannak.
And write the things which will take place after this.
És azokat, amik történni fognak ezek után.
Three things he's going to write.
Szóval három dolgot kell leírnia.
Those three things make up the three portions of the book of Revelation.
És ebből a három dologból áll össze a jelenések könyvét alkotó három rész.
The things which you have seen, that's chapter 1 in which he sees the vision of Jesus risen.
Írd meg tehát, amiket láttál. Ez az első fejezetre vonatkozik, amikor ő látja Jézus Krisztust.
Write the things which are.
Aztán írd le azt, ami van.
The second division of the book of Revelation.
Ez lényegében a második része a jelenések könyvének.
That's from chapter 2 until the beginning of chapter 4, the seven letters.
Ez a második fejezettől egészen a negyedik fejezet elejéig tart, és a hét levelet foglalja magában.
The third section is, you have to write the things which will take place after this.
Aztán a harmadik része az, amikor azt mondja neki Jézus, hogy ír le azokat a dolgokat is, amik ezek után történni fognak.
And that begins at chapter 4 and encompasses the rest of the book.
Ez pedig a negyedik fejezettel kezdődik ez a rész, és felüleli a könyv hátralévő részét.
How do we know chapter 4 begins that third division?
Azt honnan tudjuk, hogy a jelenések könyvének harmadik része, mint olyan, a negyedik fejezettel kezdődik?
Well, in Revelation 1:19, when he says these things take place after this,
amikor a jelenések 1:19-ben azt mondja, hogy írd le azokat, amik ezek után történni fognak,
he uses two Greek words, metatauta.
Akkor két görög kifejezést használ itt. Metatauta.
Yeah.
Tauta. Yeah. Bocsánat.
That one.
Ezt.
Beginning of chapter 4 in verse 1.
És utána a negyedik fejezet első versében.
He says this.
A következőket mondja.
After these things I looked up and behold a door standing open in heaven, and the first voice which I heard was like a trumpet saying, come up here, I will show you these things which must take place after this.
Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszél velem, és így szól, jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. És az angolban még hozzátesz, hogy ezek után.
So twice in Revelation 4 verse 1, he uses that phrase, after this.
Vagyis kétszer is előfordul itt a negyedik fejezet első versében ez a kifejezés, hogy ezek után.
And that's why it marks the division, the third division of the book of Revelation.
Ebből tudhatjuk, hogy itt elindul a jelenések könyvének harmadik része.
Let's read a little.
Akkor most olvassunk egy kicsit.
So we're going to read from verse 2.
A második verstől.
And verse 3 of the fourth chapter of Revelation. I'm going to read it to you. Immediately I was in the spirit, and behold, a throne set in heaven, and one sat on the throne. And he who sat there was like jasper and sardius stone in appearance, and there was a rainbow around the throne in appearance like an emerald.
A második és harmadik vers. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz. És a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak.
Now, our subject tonight really is to consider worship.
Ugye a témánk ma estére Isten imádata.
And as we go through this chapter,
és ahogy végig megyünk ezen a fejezeten,
we're going to see a lot of worship.
Sok ilyen esetet fogunk látni, hogy Istent imádják.
We're going to see some interesting characters.
Érdekes szereplők is feltűnnek ebben a fejezetben.
But literally all of them are involved or in this environment of worship.
De szó szerint elmondhatjuk róluk, hogy mindannyian bekapcsolódnak, vagy legalábbis ott vannak ezen a helyen, ahol Isten imádata folyik.
And John does his best to explain to us what was it really like to be drawn into God's presence and see this worship service.
János pedig a lehető legjobban, amennyire tőle telik, megpróbálja elmagyarázni, hogy milyen is volt ez, ott állni Isten jelenlétében és részt venni Isten imádatában.
The first thing I want you to notice and realize is this.
Az első dolog, amit szeretném, ha észrevennétek, az a következő.
And it's in verse 2.
A második versben.
Right at the center of this scene,
az elénk táruló kép kellős közepén,
the first thing we see,
itt az első dolog, amit látunk,
first thing we encounter,
az első dolog, amivel találkozunk,
is a throne.
Az egy trónus.
Throne is used 60 times in the New Testament.
A trónus, mint olyan, 60-szor fordul elő az Új Szövetségben.
45 of those occasions are in the book of Revelation.
Ezek közül 45-ször a Jelenések könyvében.
Revelation is the book of the throne.
A Jelenések könyve nevezhető a trónus könyvének.
And the first thing we encounter when we consider this scene of worship is there is a throne.
Szóval amikor elgondolkodunk ezen a szituáción, amiben Istent imádják, a legeslegelső dolog, amit látunk, az ez a trónus.
And I think that's significant for us.
És szerintem ez fontos számunkra.
Whenever you start to consider the issue of worship,
mert bármikor az, amikor az ember elkezd gondolkodni az imádat kérdésén,
the first thing we're pointing out to here is the fact that there is a throne.
Akkor az első dolog, ami olyan szembeszökő, és amit meg kell látnunk, az, hogy van ott egy trónus.
And you can't separate worship from the fact that there is a throne.
És valóban az imádatot nem választhatjuk el annak tényétől, hogy létezik egy trónus.
And here we have one who sits upon that throne.
Itt pedig olyas valakit is látunk, aki ezen a trónuson ül.
We know kings sit upon thrones.
Tudjuk, hogy például a királyok is trónon ülnek.
It's a description of their authority.
Ez jelzi az ő hatalmukat.
And their power.
És az ő tekintélyüket.
And the first thing we encounter in this scene in heaven is God sits upon a throne.
És az első dolog, amivel találkozunk itt a mennyben ebben a szituációban, hogy ott van Isten, és az ő trónján ül.
And it is inescapable for us to consider worship without realizing there's a throne at the heart of worship.
Tehát emellett nem mehetünk el. Hogyha Isten imádatáról akarunk gondolkodni, akkor nem mehetünk el amellett, hogy van itt egy trónus.
And God sits upon it.
És Isten ül ezen a trónon.
Man always seeks to sit upon a throne.
Az ember is mindig megpróbál egy trónusra ülni.
We're always seeking to rule or have authority and power.
Azért, mert megpróbál mások felett uralkodni, mert tekintélyre, mert hatalomra vágyik.
And that is often the struggle within our hearts in our daily Christian walk, isn't it?
És sokszor pont ezzel küzdködünk a szívünkben, ahogy napról napra a kereszténységet próbáljuk megélni, nem?
I want to control my life.
Azzal küzdök, hogy én szeretném irányítani az életemet.
And I actually want to control everybody else's life.
Sőt, mindenki más életét is én szeretném irányítani.
You know, if I were God,
ha én lennék Isten,
and we're all very glad that I'm not,
és mindannyian egyetértünk abban, hogy és örülünk annak, hogy nem én vagyok,
there would have been thunderbolts and lightning,
akkor már régen hatalmas vihar lenne, nagy villámokkal.
Clearing the road before me to get here across the Erzsébet híd.
Mégpedig azért, hogy ez a vihar jó szépen megtisztítsa a terepet előttem, a világot, mielőtt én ide érkezem teljes pompámban.
In recognition of my greatness, they would have moved out of the way.
Hogy rákényszerítsem az embereket arra, hogy így félrevonuljanak, félreálljanak az útból, és elismerjék az én nagyságomat.
But they didn't.
De ugye nem így történik.
It is true, though, that I seek to be one who sits upon the throne of my own life.
De az mindenképpen igaz velem kapcsolatban, hogy én olyas valaki vagyok, aki megpróbál a saját életem trónusára valahogy felkapaszkodni.
Right at the center of this scene in heaven is a throne.
Itt a mennyben, ebben a szituációban azt látjuk, hogy a kellős közepén annak a helynek ott van a trónus.
And it's not unoccupied.
És nem áll üresen.
It doesn't have me on it, and it doesn't have a space for me to sit upon it.
Nem én ülök rajta, sőt nekem nincs is külön helyem ott azon a trónuson, ahová leülhetnék.
We do see that there is one who sat upon the throne.
Azt is látjuk, hogy van valaki, aki ül ott a trónon.
If you go across to Daniel 7 verse 9, you'll see a similar scene.
Hogyha végig veszed a Dániel 7-9-et, akkor egy nagyon hasonló kép tárul eléd.
And you'll see there the one on the throne is named as the Ancient of Days. It's God the Father.
És azt láthatod abból, hogy aki a trónon ül, az ő neve a... Hú, hogy is van ez magyarul? A korok... Hú, a... Akkor, hogy is van ez magyarul, nem tudjátok? Mindegy. Az Atya, az Isten. Nem tudom, hirtelen ez az Ancient of Days, sorry. I'm like, I don't know what the Hungarian for Ancient of Days is.
I know, it's terrible, isn't it?
Yeah, it really is, isn't it?
Don't you hate it when you don't know the Hungarian word for something?
It really is terrible to text it.
Welcome to my life. I text all the time, and I know the Hungarian word for something.
Minő hatalmas katasztrófa.
But there is one who sits upon a throne.
Minden esetre van valaki, aki ott ül a trónon.
Now, let that be comfort to your soul.
És legyen ez számotokra vigasztalás.
In all the things we encounter.
Hogy mindazok közepette, amikor átmegyünk az élet során.
All the things we experience.
Mindazon dolgok közepette, amiket megtapasztalunk.
In the difficulty.
A nehézségekben.
In the storms.
A viharokban.
There is one who sits upon the throne of all things.
Van valaki, aki ott ül a trónuson az életünkben.
And he is the Ancient of Days. He's that one. He's God.
És ő Isten, az Atya, a mindenható.
And no matter how out of control you may feel or your life may feel.
És egyáltalán nem számít, hogy mennyire azt érzed, hogy kicsúsznak a dolgok a kezedből.
There is one who has power over all things.
Van valaki, akinek hatalma van mindenek fölött.
And his heart is towards you.
És az ő szíve érted dobog.
That's what the cross shows us.
Ezt mutatja nekünk a kereszt.
The first thing we see in this scene in heaven is a throne.
Az első dolog tehát, amit látunk itt a mennyben, az egy trónus.
And you can't separate worship from God being on the throne in your life.
És Isten imádatát egyszerűen nem választhatod el attól, hogy Isten ott ül a te életed trónusán.
We see in verse 2 here that one is sitting upon that throne.
A második versben egyértelműen látjuk, hogy valaki ül azon a trónuson.
He's not named.
Nincs megnevezve itt.
But in verse 3 he is described.
Viszont jellemzést azt ad nekünk a hármas vers.
So he gets again understanding about this one by virtue of the description of him.
Vagyis a róla nyújtott jellemzés alapján érthetjük meg, hogy kiről is van szó.
Firstly, we're told it is a he.
Először is.
Verse 3.
Kiderül a hármas versből, és az angolból ez jobban kiderül, hogy egy férfiről van szó.
He who sat there was like jasper and a sardius stone in appearance.
Hármas, aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz.
So we don't get his name.
Ugye a nevét nem tudjuk ebből meg.
But we do get him described.
De mégis egy jellemzést találunk itt róla.
And is described using pictures.
És képies formában jellemzi őt itt az ige.
Firstly, we're told he's like two stones.
Először is azt mondja, hogy hasonlónak látszott bizonyos kövekhez.
He's like jasper and a sardius stone.
Azt mondja, hogy olyan, mint a jáspis és a karneol.
He isn't a stone.
Ugye, nem kő, mint olyan.
All right, it's just a picture. It's comparing him to something.
Hát ez csak egy hasonlat. Valamihez hasonlítja őt.
So what's the picture supposed to say to us?
Na már most ez a kép, akkor milyen üzenetet küld nekünk?
What are we supposed to understand by this strange description?
Ebből a igencsak furcsa leírásból nekünk konkrétan mit kéne értenünk?
Well.
Hát.
The jasper stone.
A jáspis.
Was the first stone on the high priest's breastplate.
A főpap mellvértjén, hogy hívták ezt? Hósenyén, igen, volt az első számú kő.
The high priest used to wear a special set of robes that God had ordained when he went in to represent the people before God.
Ugyanis a főpap egészen különleges dolgokat viselt, amikor bement Isten jelenlétébe, hogy a népet képviselje ott.
And part of this special garment was a breastplate.
És hát ennek egy különleges részét képezte ez a hósen.
And on this breastplate were 12 stones.
Amelyet 12 kő díszített.
All of different colors.
Különböző színű kövek.
And each one represented one of the 12 tribes of the nation of Israel.
És minden egyes kő képviselt egy törzset a 12 izraeli törzs közül.
And on each of those stones would be inscribed the name of one of the tribes of Israel.
És minden egyes kövön szerepelt Izrael 12 törzsének a neve, az egyik neve.
The same 12 stones would also appear on the shoulders, 6 here and 6 here.
Ugyanez a 12 kő megjelent a két vállán is, a főpapnak, 6 az egyiken és 6 a másikon.
So whenever the high priest went into the presence of God,
úgyhogy amikor a főpap belépett Isten jelenlétébe,
he would carry the names of the children of Israel over his heart and also on his shoulders.
Akkor Izrael gyermekeinek a nevét, tehát a törzsek nevét egyrészt a szíve fölött hordozta, másrészt pedig a vállán.
The shoulders being the place of strength.
A váll jelképezte ugye az erőnek a helyét.
Now this breastplate was hung by a series of chains.
És ez a hósen mondhatni láncokra volt erősítve.
So whenever the high priest moved, the breastplate would move, so it was over his heart.
Így hát mindig, amikor megmozdult a főpap, akkor ez a hósen is megmozdult az ő mellkasán, hogy oda kerüljen a szíve fölé.
So whenever the high priest entered the presence of God,
így aztán, amikor csak a főpap belépett Isten jelenlétébe,
he would bear the names of his children, the children of God,
akkor az ő gyermekeinek, tehát Isten gyermekeinek a nevét,
on his shoulders and over his heart.
Tehát egyrészt a vállán, másrészt pedig a szíve fölött hordozta.
The first of those 12 stones was this jasper stone.
És a 12 kő közül az első pont ez a jáspis volt.
Its color was brilliantly pure.
És ennek egy hihetetlenül fényes és tiszta színe volt.
Like light.
Olyan volt, mint a fény maga.
It was the stone of Reuben.
Ez Reuben köve volt.
Whose name means behold the sun.
Ez a név pedig azt jelenti, hogy íme a fiú.
So we have the first stone.
Szóval ott van ez az első kő.
Pure light.
Ez teljes fényesség.
The second description is the second stone. It's a sardius stone.
A másik pedig a karneol, ez a második kő volt ezen a hósenen.
That was the last stone.
Igazából ez az utolsó kő volt.
On the breastplate.
A hósenen.
And it was blood red.
Ez pedig vérvörös színű volt.
It's an interesting picture, isn't it?
Ez egy érdekes kép, nem?
The way that the one sitting on the throne is described here.
Úgy jellemzik itt azt, aki a trónuson ül.
Is described by the first stone and the last.
Hogy az első és az utolsó kőhöz hasonlítják.
By something pure light and blood red.
Ami a kettő közül ugye az egyik olyan volt, mint a tiszta fény, a másik pedig vérvörös színű.
What a great picture of the light and the wonder of God and the blood of the Lord Jesus Christ.
Milyen csodálatos kép ez. Egyrészt Isten fényességének, és annak, hogy ő mennyire bámulatos, másrészt pedig Jézus Krisztus vérének.
The description of the one we have on the throne is light and love.
Tehát ez a leírása annak, aki a trónuson ül. Egyrészt ő a világosság, másrészt ő a szeretet.
Around the throne we're told there was a rainbow.
Azt is olvassuk, hogy a trónus körül szivárvány volt.
Well, where's the rainbow coming?
Hogy jön ide a szivárvány?
Well, the rainbow was a symbol of a covenant that God made.
A szivárvány jelképe volt annak a szövetségnek, amit Isten kötött.
In Genesis.
Az Egymózásban velük.
After the flood, he promised he would never destroy the earth by water flood again.
Ugye megígérte az embernek az özönvizet követően, hogy soha többé ilyen özönvízzel nem fogja elpusztítani a világot.
And as a symbol of that covenant, he set his rainbow in the sky.
És ennek a szövetségnek a jelképeként rakta ő a szivárványt az égre.
Dealing with faithfulness, God's faithfulness to keep his covenant.
Hát ez Isten hűségéről árulkodik. Azt jelképez, hogy Isten hűséges és megtartja a szövetséget.
And today that faithfulness stands, the earth has still never been destroyed by a flood.
És ez mind a mai napig meg is állja a helyét, hiszen azóta sem pusztította el sosem özönvíz a földet.
Right at the center of this scene in heaven we see a throne.
Szóval ott, a mennyben, ennek a szituációnak a kellős közepén látjuk a trónust.
One who is described sitting on the throne is described as loving, light, and also faithful.
Aztán pedig azt a jellemzést kapjuk arról a valakiről, aki a trónuson ül, hogy ő egyrészt világosság, másrészt szeretet, harmadrészt pedig hűséges.
In verse 4 we're going to see another group of people.
A négyes versben egy új csoportja tárul elénk az embereknek.
Around the throne were 24 thrones. On that throne I saw 24 elders sitting clothed in white robes. They had crowns of gold on their heads.
A trónus körül láttam 24 trónt, és a trónusokon 24 vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona.
Again, we have a group of people who are not described by name, but described by what they wear and ultimately what they sing.
Megint csak egy olyan embercsoportot látunk, akiket nem név szerint jellemeznek nekünk, hanem leírják, hogy mi van rajtuk, illetve hogy mit énekelnek.
24 thrones.
24 trónust látunk.
24 elders.
24 vént.
And they're clothed in white robes, they have crowns on their heads.
Sőt, fehér ruhába vannak öltözve, és fejükön aranykoronát viselnek.
There are three views as to who these people are.
Három elképzelés van arra vonatkozóan, hogy kik lehetnek ők.
Some people say they're angels.
Egyesek azt mondják, hogy angyalokról van szó.
Problem with that, in my view, is this.
Szerintem ezzel a következő a probléma.
You never see angels sitting.
Sosem látsz angyalokat ülni.
You never see angels wearing crowns.
Meg sosem látod, hogy az angyalok koronát viselnek a fejükön.
And this is before the time chronologically the angels are rewarded.
És ez egyébként időben, azt megelőzően történik, hogy az angyalok jutalmat kapnak.
Second idea is it could be Israel.
A másik elképzelés, hogy ez Izrael itt.
That doesn't fit in this chronology of the book either.
Ez viszont szintén kronológiai szempontból valahogy nem beilleszthető ebbe a helyzetbe.
The third view.
A harmadik elképzelés.
Is it you lot?
Hogy ti vagytok azok.
The church.
Az egyház.
Now, there is only one other place in the Bible where you get a group of 24 people.
Na már most a Bibliában már csak egy további olyan hely van, ahol egy ilyen 24 emberből álló csoportot látunk.
And it's First Chronicles 24.
Ez pedig az egy Krónikák 24.
And it describes the 24 divisions of the priesthood.
És ott ő leírja a papságnak a 24 részét.
And notice, these people are described by what they wear and what they're doing.
És ott ugyanígy ezeket az embereket az alapján írja le, hogy mit viselnek és mit tesznek.
They're sitting on thrones as kings.
Most abban itt. You mean right here?
Mm-hmm.
Most hát itt, ebben a részben, a jelenésekben, ez alapján írja le, és itt ülnek a trónuson királyként.
They're wearing white robes of a priest.
Tehát egyrészt fehér ruhát viselnek, papi ruhát.
And they have a king's crown upon their head.
Illetve a királyi koronát a fejükön.
In the scriptures, there's only one group of people that are kings and priests at the same time.
Az írásokban csupán egy embercsoportra illik az a leírás, hogy ők királyok és papok egyszerre.
And that's the Lord Jesus, Melchizedek, and the church.
És ez az Úr Jézus, Melchizedek, illetve az egyház.
Tell us that in 1 Peter 2:9.
Pardon?
1 Peter 2:9.
Az 1 Péter 2:9-ben látjuk ezt.
A royal priesthood.
Egy királyi papság.
Now.
Na már most.
The next thing we find in verse 5 is thunder and lightning proceeding from around the throne.
Amit az ötös versben látunk, az, hogy a trónusból villámok törtek elő, és hangok meg mennydörgés hallatszott.
Seven lamps burning, which are the seven spirits of God.
A trónus előtt pedig hét lámpás égett, az Isten hét lelke.
We haven't really got time to go into that in detail, but have a look at Isaiah 11:2, and you'll see the sevenfold characteristic of the Spirit of God.
Nincs arra időnk, hogy ebben most jobban belemenjünk, de hogyha megnézitek az Ézsaiás 7:2-t, akkor láthatjátok ott Isten lelkének a hét tulajdonságát.
In verse 6 we see a throne, around the throne was a sea of glass like crystal.
Hatos vers, a trónus előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló.
And we meet four living creatures.
És ott négy élő lényt is láthatunk.
Who described in verse 7.
Akiket a hetes versben ír le az ige.
Now, we could spend a lot of time talking about who they are and what they do.
Egy csomó időt egyébként tölthetnénk azzal, hogy arról beszélgetünk, hogy ők kik, és hogy mi a funkciójuk.
But what I want you to notice is this.
De amit én szeretném, hogyha most megfigyelnénk, ebben az a következő.
They're obsessed.
They are obsessed. Hogy ők megszállottjai annak, amit csinálnak.
They're completely obsessed.
Teljes megszállotta.
Have you ever met somebody obsessed?
Te volt már, veled már volt ilyen, hogy valaki, hogy olyas valakivel találkoztál, aki megszállottja valaminek?
Around the Bible College.
A Biblia iskolában.
There are a lot of obsessed people.
Egy csomó ilyen megszállott ember van.
The guys usually find a girl.
A fiúk általában keresnek egy lányt.
And they're obsessed.
És teljes megszállottjaivá válnak.
The girls find a guy and they're obsessed.
A lányok is találnak maguknak egy fiút, és az ő megszállottjukká válnak.
The rest of us who've got through that.
A többiek pedig, akik már ezen átestek.
Are obsessed when we're going to eat.
Mi meg annak a megszállottjai vagyunk, azzal foglalatoskodunk, hogy mit fogunk enni.
And we like trained cows.
És olyanok vagyunk, mint az ilyen kis betanított tehenek.
Because three times a day, basically somebody rings a bell and we all go.
Naponta háromszor, amikor meghalljuk a csengőt, akkor el, mit is csinál a tehén? Bőgjük magunkat.
Because we're obsessed with food that time of the day.
Ugyanis a nap azon szakában mi az étel megszállottjaivá válunk.
Now, I want you to notice something about these four living creatures.
Szeretném, ha valamit észrevennétek ezzel a négy élőlénnyel kapcsolatban.
They are obsessed with worshiping God.
Ők megszállottjai Isten imádatának.
The four living creatures, verse 8, having six wings full of eyes around within, they do not rest day or night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come.
A négy élőlény, amelynek egyenként hat szárnya volt, körös körül és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondta, Szent, Szent, Szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő.
They're obsessed.
Teljes megszállottjai ennek.
They don't rest.
Meg sem pihennek.
From worshiping God.
Folyamatosan Istent imádják.
What a great example.
Milyen fantasztikus példa ez.
You know, I kind of think worshiping God happens on a Wednesday night, or for us a Thursday night, or a Sunday morning.
Tehát, én hajlamos vagyok azt gondolni, hogy Isten imádata, mint olyan, az mondjuk szerda esténként történik nálunk, vajtán csütörtök esténként, mondjuk itt szerdán, meg vasárnap délelőtt.
Or if God does something really special in the week.
Ugye van egy ilyen elképzelésem, hogy ez egy ilyen különleges alkalmakkor történik a hét során.
But I want you to notice why they're worshiping him.
De szeretném, ha megfigyelnénk, hogy ők miért imádják Istent.
They're not worshiping him for what he's done.
Nem azért, amit tett.
They're worshiping him because of his character.
Hanem az ő személye miatt imádják.
He's holy.
Ő szent.
Holy, holy.
Mondják, szent, szent.
The only characteristic of God that's repeated three times all over the place.
Ez az egyedüli jellemvonása Istennek, amit újra meg újra mindenütt elismételnek.
God is so different from us.
Isten annyira más, mint mi.
And in a good way.
És jó értelemben.
And they do not cease to proclaim how good God is.
És ők szüntelenül hirdetik, hogy mennyire jó Isten.
They call him the Lord God Almighty.
Mindenható Istennek nevezik.
Now the Greek word here is interesting.
A görög kifejezés, ami itt áll az eredetiben, érdekes.
It's the word pantokrata.
Pantokrata, ez a kifejezés áll itt.
It literally means the one who has his hand on all things.
Ez szó szerint azt jelenti, hogy az, aki a kezét minden dolgon rajta tartja.
They're worshiping him not because he does good things, and God does the good things, but because of who he is.
Tehát nem azért imádják őt, mert Isten jó dolgokat tesz, mert pedig az egy dolog, hogy Isten igenis jó dolgokat tesz, de az ő személyéért imádják őt.
And they continually in verse 9 give glory and honor and thanks to him who sits on the throne and lives forever and ever.
És aztán a továbbiakban is azt látjuk, hogy ők azt mondják, tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom mindörökön örökké.
The first thing we encounter in this scene of worship is a throne.
Tehát az első dolog, ami elénk tárul, amikor megérkezünk ebbe a szituációba, az egy trónus.
And God sits upon it.
Isten ül rajta.
And I think if we are people who want to be involved in worship.
És én azt hiszem, hogy ha mi olyan emberek vagyunk, akik szeretnénk Isten imádatában részt venni.
That's where it starts.
Akkor ez itt kezdődik.
First of all, it starts with God being on that throne and in charge of all things.
Azzal kezdődik, hogy Isten ott ül a trónon, és ez számít.
And not me trying to get on that throne.
És nem azzal kezdődik, hogy én próbálok felkapaszkodni arra a trónusra.
We see the worship here of the four living creatures.
Aztán látjuk ezt a négy élőlényt, akik imádják Istent.
They're consumed with who he is.
Ők teljesen belefeledkeznek abba, hogy kicsoda is Isten.
And his character.
Teljesen belefeledkeznek az ő személyébe és jellemébe.
And they perpetually proclaim his character and his goodness.
És ők szüntelenül hirdetik azt, hogy ki Isten, és hirdetik az ő jóságát.
Now when they do this,
ahogy ezt teszik,
something takes place in verse 9.
Valami történik a 9-es versben.
Whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who sits on the throne who lives forever, the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever and cast their crowns before the throne, saying, "You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you have created all things, for by your will they exist and they were created."
És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják: méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett.
So immediately that these living creatures declare the character of God.
Szóval abban a pillanatban, hogy ezek az élőlények itt fennhangon hirdetik Isten jellemét,
these 24 elders who represent the church,
ez a 24 vén, akik az egyházat képviselik,
they worship.
Ők imádják Istent.
What do they do?
Mit tesznek?
Literally, they fall down before him who sits upon the throne.
Tehát az történik itt, hogy leborulnak a trónuson ülő előtt.
And they worship him.
És imádják őt.
The first thing they do is they fall down before him.
Az első dolog tehát, amit tesznek, hogy leborulnak előtte.
They recognize his greatness and his authority.
Elismerik az ő nagyságát, elismerik az ő tekintélyét.
The second thing they do is they worship him.
A másik dolog pedig, amit tesznek, hogy imádják őt.
Now the word worship here is a beautiful word.
Az imádat helyén álló kifejezés az eredetiben egy gyönyörű kifejezés.
It literally means to turn and kiss.
Szó szerint azt jelenti, hogy odafordulni és megcsókolni valakit.
It's an incredibly intimate description of worship.
Ez egy rettentően bensőséges leírása az imádatnak.
It literally means to kiss the heart of God.
Ez
what worship means in the New Testament.
Azt jelenti, és egyébként ezt jelenti az imádat az Új Szövetségben végig, hogy megcsókoljuk Isten szívét.
It's not something that you do with people you don't know.
És ugye ez nem olyas valami, amit valaki olyannal teszel, akit nem ismersz.
Next year on the 4th of June, I will have been married to my wife for 20 years.
Jövőre, június 4-én lesz a 20. házassági évfordulónk.
If on the first day I met her,
hogyha az első napon, amikor találkoztam a feleségemmel,
I ran up and I kissed her,
fogtam volna magam és megcsókoltam volna,
she would have beat me to death.
Akkor halálra ütött és vert volna.
Now, if I tomorrow at the Bible school, if I run and kiss her, she'll probably still hit me.
Hogyha holnap oda rohanok hozzá a Biblia iskolában és megcsókolom, hiszen lehet, hogy még mindig megüt.
Probably not.
Nem, valószínűleg nem.
But what changed from day one to day now?
De hát mi változott az első naptól mostanáig?
Relationship commitment.
Ugye az odaszánságunk, a kapcsolatunk már változott.
And you see them here intimately giving worship.
Azt látjuk tehát itt, hogy egy igen bensőséges módon imádják őt.
One of the things you often hear around church and Christian circles is this.
Az egyik dolog, amit sokszor hall az ember, mondjuk egy gyülekezetben, vagy úgy keresztény körökben,
we want greater intimacy in our worship with God.
Az az, hogy szeretnénk bensőségesebben imádni Istent.
That's something that we often really seek and really desire.
Ez olyas valami, amire mi gyakran tényleg szívünkből vágyunk, és erre törekszünk.
That's a beautiful thing to desire.
És ez egy nagyszerű vágy.
Intimacy, though, only really takes place in certain contexts.
Azonban az ilyen bensőséges dolgok csak meghatározott helyzetekben valósulhatnak meg.
Like I said, if the first day I ever saw my wife, I ran up, when she wasn't my wife 20 years ago, I ran up and kissed her, I'm going to get hit.
ahogy előbb is említettem már, ugye annak idején, amikor először találkoztam a mostani feleségemmel már, akkor ha odarohantam volna és megcsókoltam volna, akkor tutira, hogy megütött volna.
I'm gonna get hurt. Big time hurt.
Ha ezt teszem, akkor nagyon megütnek, nagyon fájni fog.
Yet 20 years later, after a relationship of commitment,
viszont 20 évvel később, már mögöttünk áll 20 évnyi odaszánság,
I can do the same action, and she's not going to hurt me anywhere near as much as she would have on the first day.
Megtehetem ugyanezt, és ő semmiképpen sem fog úgy reagálni rá, és nekem úgy fájdalmat okozni válaszreakcióként, mint hogyha ezt teszem az első napon, amikor meglátom.
Now the action didn't change.
Maga a cselekvés nem változott.
Still kissing her.
Még továbbra is megcsókolom őt.
But the thing is this, intimacy requires commitment.
Csak a következő a helyzet. Egy bensőséges kapcsolathoz odaszánság szükséges.
To be real intimacy.
Ahhoz, hogy ezt az igazi bensőségességet meg lehessen tapasztalni.
Okay, here's the scary bit.
És akkor most elmondom a félelmetes részét a dolognak.
If you want physical intimacy without commitment, where do you go?
Hogyha te fizikai intimitásra vágysz, viszont nem vagy hajlandó elköteleződni, akkor mit teszel?
If you take commitment out of a relationship and still seek the same intimacy, where do you find it?
Vagy hogyha kiveszed az odaszánságot egy kapcsolatból, viszont még mindig ugyanarra a bensőségességre vágysz, mint azelőtt, akkor ebből mi lesz?
It's called prostitution.
Akkor ez a prostitúció.
The point I'm making is this.
Amire ki szeretnék lyukadni, ez a következő.
Beware of seeking intimacy in worship.
Vigyázzatok azzal, amikor bensőséges imádatra vágytok.
Without commitment to the Lord.
Ugye így akarjátok Istent imádni, viszont nem vagytok hajlandóak odaszállni magatokat Istennek.
Because it's not, without that commitment, it's not real intimacy.
Mivel az efféle odaszántság nélkül igazi intimitás sem lesz.
The first thing they do, the 24 elders, when they hear the living creatures talk about God's character.
Az első dolog, amit ez a 24 vén tesz, amikor meghallja, hogy a négy élőlény hirdeti Isten személyiségét.
They fall down before the throne.
Azt teszik, hogy leborulnak Isten trónja előtt.
The second thing they do is they worship. They literally they kiss the heart of God.
A másik dolog pedig az, hogy imádják őt, tehát szó szerint megcsókolják az ő szívét.
The third thing they do is they cast their crowns before him.
A harmadik dolog pedig az, hogy a koronájukat leteszik elé.
There are two Greek words for crown in the New Testament.
Az Új Szövetségben a koronára két görög kifejezés is előfordul.
The crown of a king would be with diadema.
Volt a diadéma, ez a király koronája.
The crown of the victor, such as you would wear at the Olympic Games, is called Stephanos.
És aztán ott van a Stephanos, ami pedig inkább egy ilyen papírkoszorúnak felel meg, tehát a győzteseknek adták ezt.
So one crown is about kingship and one crown is about victory.
Vagyis az egyik fajta korona az a királyoknak járt, a királyi státuszt hirdette, a másik pedig a győzelmet.
These crowns here are Stephanos, they're about victory.
Ezek a koronák itt azonban a Stephanosnak felelnek meg, tehát a győzelmet jelképezik.
They wear a crown of victory.
Tehát ők a győzelem koronáját viselik.
And what they do in this instance is they cast it down before the throne.
És ebben a konkrét esetben azt teszik, hogy leveszik a koronát, és oda teszik a trónus elé.
There was a practice in those days.
Volt egy bizonyos gyakorlat abban az időben.
That when a king of a foreign nation was conquered.
Ami abból állt, hogy amikor egy idegen nép királyát leigázták.
What he would be required to do as having been beaten.
Meg a népét is leigázták, akkor azt kellett neki tennie, mivel hogy ő volt a vesztes fél.
Is that he would come before the king that had vanquished or conquered him.
Hogy oda kellett járulnia az őt és népét leigázó király elé.
He would take his own crown off.
És le kellett vennie a saját koronáját.
And cast it at the feet of the victor.
És oda kellett tennie a győztes lába elé.
What a great picture of worship.
Milyen nagyszerű képe ez valaki imádatának.
at the point when God's name and God's character is proclaimed by the fallen creatures.
Azon a ponton, amikor a négy élőlény hirdeti Isten nevét és beszél arról, hogy milyen is Isten.
The church falls down before God. They worship Him.
Az egyház leborul Isten előtt, imádja őt.
And they cast the crowns that He has given them before Him.
És leteszik azokat a koronákat is Isten elé, amiket tőle kaptak.
Recognizing that God alone is victor.
Ezzel elismerve, hogy egyedül Isten a győztes.
And conqueror.
És ő a hódító.
Now some of us like to negotiate with God.
De már most vannak azért olyanok közöttünk, akik szívesen bocsátkoznak tárgyalásokba Istennel.
I do it a lot.
Én is sokszor teszem ezt.
I don't get anywhere, but I do it a lot.
Persze semmire nem vezet a dolog, de attól még sokszor megpróbálom.
So I'm stupid, because I don't learn. I still keep trying to do it.
Szóval elég is ostoba vagyok, mert nem tanulok valahogy belőle, mindig újra és újra bepróbálkozom Istennél.
God, if you help me with this situation, I will do whatever you want.
Istenem, ha segítesz nekem most ebben a helyzetben, én bármit megteszek, amit csak kérsz.
Lord, if you meet this need, I will go to church.
Uram, hogyha ezt a szükségletemet betöltöd, el fogok járni gyülekezetbe.
I will teach inductive Bible study.
És induktív Biblia órákat is fogok tartani, ígérem.
Whatever it is, Lord, I promise bad words.
Akármiről is van szó, Istenem, én megígérem.
I promise.
Ezek már rossz szavak, én megígérem.
I'll do whatever you want.
Megteszem mindazt, amit akarsz.
And of course, I'm no good at keeping promises.
És természetesen, hát nem teljesítek túl jól az ígéretek megtartása terén.
And I think many of us live our lives on the basis that we think we can negotiate with God because we're equals.
És szerintem sokan valahogy így éljük az életünket, hogy azt gondoljuk, hogy mi tárgyalásokba bocsátkozhatunk Istennel, mert mi valahol ugye azonos szinten állunk.
One ancient writer said this.
Az egyik ókori író a következőképpen fogalmaz.
It is good for man to realize.
Jó az az embernek, ha felismeri,
that man and God do not meet as equals.
Hogy Isten és ember nem azonos szinten áll.
One of the things you see here in the scene in heaven.
Egy másik dolog, amit láthatunk itt ebben a mennyei szituációban,
is a recognition that God is conqueror.
Az annak a felismerése, hogy Isten a győztes hódító.
He has all the power.
Nála van minden hatalom.
And we have none of the rights.
Nekünk meg semmi jogunk.
I want to encourage you as we consider worship.
Hadd bátorítsalak benneteket, ahogy elgondolkodunk Isten imádatának kérdésén.
In this great scene of worship, the first thing we see is the throne.
Gondoljunk csak bele, hogy az első dolog ebben a csodálatos szituációban, ami Isten imádatáról szól, az, hogy látunk ott egy trónust.
God is on that throne.
Isten ott ül, ezen a trónon.
And I am not.
Én meg nem.
You'll never have a true understanding of worship if you try to sit on the throne that belongs to God.
De ha megpróbálsz Isten helyett a trónusra felülni, akkor sosem fogod igazán megérteni, hogy mit jelent Isten imádata.
He's described by his character.
Aztán őt jellemzik a személyisége alapján.
Pure light.
Az, hogy teljes világosság ő.
Pure love.
Az, hogy tiszta szeretet.
Completely faithful.
És hogy teljességgel hűséges.
Worship is given to him is about his character.
És az az imádat, amivel őt illetik, az az ő személyének és személyiségének szól.
And those creatures are obsessed with saying day and night about God's character.
Ezek az élőlények pedig megszállottjai annak, hogy éjt-nappal látéve hirdessék azt, hogy milyen Isten.
When their worship is given,
és amikor imádják Istent,
the church does several things.
Az egyház több dolgot is tesz.
Falls down.
Először is leborul.
Kisses the heart of God.
Megcsókolja Isten szívét.
And recognizes that he alone has the right to them.
És elismeri, hogy egyedül Istennek van joga uralkodni.
And in verse 11 they declare these words.
És a 11-es versben a következőket hirdetik.
You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they exist and they were created.
Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett.
I want to encourage you to recognize something.
Hadd bátorítsalak benneteket arra, hogy ismerjetek fel néhány dolgot.
That as believers, when we gave our lives to the Lord Jesus Christ,
először is azt, hogy amikor hívőként a mi életünket átadjuk az Úr Jézus Krisztusnak,
we lost all rights to our life.
Akkor ezzel lemondunk az életünkhöz való minden jogról.
And pretty much that's the starting place of worship.
És nagyjából itt kezdődik Isten imádata.
In chapter 5, which we haven't got time to study.
Az ötödik fejezetben, de erre most már nem lesz időnk.
You see, these 24 elders sing again.
Azt látjuk, hogy ez a 24 vén ismét énekelni kezd.
And we get insight into who they are.
És itt bepillantást nyerhetünk abba, hogy kikről van szó.
On the basis of what they sing.
Az alapján, hogy mit énekelnek.
In verse 9, they're singing a new song, but this is to the Lamb, the Lord Jesus Christ.
A 9. versben például a következő fejezetben egy új éneket énekelnek a báránynak, az Úr Jézus Krisztusnak.
You are worthy to take the scroll and open its seals, for you were slain, and you have redeemed us to God by your blood, out of every tribe and tongue and people and nation. You have made us kings and priests to our God, and we shall reign forever.
Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. És királysággá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön.
It's interesting in this scene.
Érdekes ebben a szituációban.
Firstly, the worship was about God's character.
Hogy először az imádat az Isten jelleméhez kapcsolódott.
And then it was also about what God had done for them.
Aztán pedig arról is szólt, hogy mit tett értük Isten.
But the first thing you ever see.
Az első dolog, amit látsz.
Is a throne.
Az mindig a trónus lesz.
And until we recognize the throne,
és amíg mi el nem ismerjük ezt a trónust,
our worship probably doesn't go as deep as we think it should do.
A mi Isten imádatunk valószínűleg nem lesz olyan mély, mint amennyire mi ezt szeretnénk.
Let's pray.
Imádkozzunk.
Father, we thank you for your goodness to us.
Atyám, köszönjük neked a te jóságodat irántunk.
And pray that you would truly draw from our hearts yieldedness.
Arra kérünk, Uram, hogy egy ilyen imádatot hívj elő a mi szívünkből irántad.
Lord, we thank you that you sit upon the throne of the universe.
Köszönöm, Uram, hogy te a világ egyetem trónusán ülsz.
And you have your hand on all things.
És hogy a te kezed rajta tartod mindenen.
Thank you for the comfort that brings to our hearts.
Köszönöm, hogy ez vigaszt nyújt a szívünknek.
And Lord, we do want to bow down before you.
Uram, és valóban szeretnénk térdet hajtani előtted.
We do want to intimately kiss your heart.
Mi valóban szeretnénk bensőségesen megcsókolni a szívedet.
We want to be yours alone and nobody else's.
Szeretnénk egyedül a tiéd lenni és senki másé.
And we want to recognize that you have won us.
És mi szeretnénk elismerni azt, hogy te megnyertél bennünket.
That you have bought our hearts at Calvary.
Hogy te megvásároltad a mi szívünket a Golgotán.
And they are not ours to choose what we do with.
És hogy most már nem mi döntjük el, hogy mit teszünk az életünkkel.
And Lord, with many people that would be a scary thing.
Nem sok embernél ez egy félelmetes elképzelés.
But we know that you are light.
De tudjuk, hogy te világosság vagy.
We know that you are love.
Tudjuk, hogy te szeretet vagy.
And we know that you are faithful.
És azt is tudjuk, hogy hűséges vagy.
And so we draw comfort from that.
És ezért ez bennünket vigasztal.
Seal these things in our hearts, we pray in Jesus' name.
Nem becsételd el ezeket a dolgokat a szívünkben, ezt kérjük Jézus nevében.
Amen.
Amen.
Amen. God bless you guys.
Isten áldjon benneteket.